Sziasztok, folytatjuk cápák között kibeszélőket. Itt van velünk Sáros Pataki Albert. Szia, Albi.
Sziasztok, szia, Milán.
Most interjú jellege annyira nem lesz a beszélgetésnek. Azt az első részt majd nézzétek meg, ahol a jó kis izgalmas pisi töltséles projekt is volt. És akkor ott majd láthatjátok az első negyed óra, 15-20 perc cíg legalább beszélgetünk Albival különböző befektetési témákról, illetve róla is meg, hogy hogyan gondolkodik. És most folytatjuk azt, amit akkor elkezdtünk, magyarán azokban a projektekben, vagy projekteket, amiket ő meghallgatott az adás alatt, ugye ez általában egyébként a páratlan adások a hetedik évadban, ezekről beszélgetünk, és mélyebben megnézzük, hogy akkor mi volt a műsorban, és mit kell tudni az adott piacról, vállalkozóról, úgyhogy most ezzel is folytatjuk.
Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság. Bizony, ez mind belefér. Minner Podcast.
A következő projektünk az a Food Revolution lesz, ugye egy prémium ételkiszállítással foglalkozó vállalkozás, ahol egyébként így az emberek így látták az adás után, hogy ugye milyen árak vannak fent, ott azért sok ember zsebébe kinyílt a bicska, meg hogy úristen, ezt ugye talán valaki megveszi, közben pedig egyébként ugye már naponta több száz adagot adnak el, meg volt olyan magánkórház is, ahol ugye volt az ételük, ugye a Food Revolution egyébként volt nálunk interjúni, érdemes majd azt az interjút is a YouTube csatornánkon, vagy a Spotify-on, Apple Podcast-ben megnézni. Na és akkor ők 200 milliót kértek, 10% tulajdon részért. Ugye ott játékban volt még Balogh Levente is, meg ugye Albi te is, sőt vártad is, hogy talán mellét beszáll Levente, végül ő kiszállt, mert ez a 200 millió 10% ez neki túlzás volt, és akkor a végén jöttél te, és akkor adtál egy ilyen 100 millió forintos ajánlatot 30%-os tulajdon részér, és 100 millió kölcsön. Én nekem az első kérdésem, hogy azért egyébként én a 100 millió és úgy, hogy 30% tulajdon rész, egyébként így halva, megismerve a Food Revolution-t, szerintem az egy reális értékelés volt úgy, hogy egyébként a legnehezebb piacon vannak ételkiszállítás.
Ugye ők úgy jöttek be, hogy 2 milliárdos cégértéket szerettek volna elérni, ugye a 200 millió forint 10%-kal, ugye az 2 milliárd forint. Ugye ezzel szemben ugye én adtam egy 100 millió forintos tőkemelési ajánlatot, tehát hogy 100 millió forintot kaptak volna 30%-ért, és ez mellett biztosítottam volna 100 millió forintnyi kölcsön. Ugye, hogy miért így raktam össze a dealt, az fontos tudni, hogy a műsornak a szabályzata az, hogy nem adhatsz kevesebb pénzt. Uh-huh. Tehát, hogy sokszor itt vagyunk úgymond egy kicsit megfogva az ajánlatadásba, hogy százalékban lehet bárhogy módosítani, de összegben nem. És gyakorlatilag nekem ez egy ilyen, tehát 200 milliót szerintem nem kellett volna, hogy felhasználjanak, még akkor sem, hogyha konyhába fektettek volna, amivel azért nem teljesen értek egyet, és azt nyitva hagytam volna azt a kérdést, hogyha mondjuk tényleg lett volna egy beszállás, akkor azt azért úgy átbeszéltük volna, hogy ténylegesen a konyhába kell-e mondjuk befektetni, vagy ugye ingatlanba. És ugye így gyakorlatilag a cégértéket azt eléggé letörtem.
Igen.
Tehát, hogy ugye a 2 milliárdos cégértékből egyből csináltam a töredékét, és ugye a 100 milliós kölcsön ilyenkor lehívható, tehát hogy ez nem úgy működik, hogy akkor átutalok 200 millió forintot, és akkor utána történik minden, hanem ugye amikor van egy befektetés, akkor ugye nyilván van egy céges átvilágítás, termsheet, szerződés, tehát ez egy attól függ, hogy mekkora a deal, de azért ez egy minimum, nagyon-nagyon minimum másfél hónaptól inkább egy 3, akár 4 hónapig is eltarthat egy ilyen folyamat, mire kiterálgatjuk a törmöket, jogokat átbeszéljük, hogy kinek mi a joga, ki hogy tud viselkedni bizonyos helyzetekbe. És akkor utána, amikor van egy ilyen 100 milliós kölcsön, ott már azért van valamennyi ráhatásom nekem is, hogy az tényleg kell-e. Ha az a skálázódáshoz kell, akkor az nyilván az ott van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó ajánlatot kaptak a fiúk, és hogyha megnézzük azt, hogy amúgy növekedtek rendesen, tehát ha jól emlékszem, akkor meg 10-szerezték egy év alatt egyébként. Igen. A rendelésállományukat, már 50 millió forint volt talán a havi megrendelési állományuk már az utolsó hónapokban, tehát hogy látszott, hogy egy tök jó trenden vannak, és ugye volt egy ilyen vita, hogy hát nagyon drága.
Igen.
De azért azt tudni kell, hogy ők nem akarnak mindenkinek eladni.
Aha.
Tehát ők egyáltalán nem is úgy jöttek be, hogy akkor ők leterítik a nem tudom milyen piacot, hanem ők pontosan tudták, hogy kiket akarnak kiszolgálni, milyen kerületek, milyen olyan agglomeráció nekik a fontos, és milyen, kik azok az emberek, akiket ki akarnak szolgálni. És ebben látszott az, hogy magukra találtak, tehát hogy nincs effektív ebben a környezetben olyan versenytársuk, akivel egyébként meg kéne küzdeni, mert hogyha egyébként mindenkinek szolgáltatnának, akkor fölkerülnének a Voltra, vagy a Foodorára, és mindenkivel is versenyeznek. Így meg valamilyen szinten ugye meg tudták különböztetni magukat, és az a helyzet, hogy tényleg finom. Tehát én nem csak ott kóstoltam, hanem utána is rendeltem tőlük jó pár adagot, és az a helyzet, hogy tényleg jó. Tehát, hogy döbbenetes a különbség egyébként a között, amiket szoktam rendelni, és van benne mégiscsak egy változatosság. Tehát, hogy a fiúk javára írva az, hogy ők azért tudják, hogy mit csinálnak.
Meg ugye egészséges is, tehát az tény, hogy jó belőlték. Itt egyébként érdekes, tehát az alapítóval többször beszéltem, hogy ezt a podcasten, kiment a mi podcastünk is, utána egy másikba is szerepelt, vagyis hát beszéltek róla valamelyik YouTube csatornán, és akkor utána volt az, hogy beszélgetünk arról, hogy a kommentelők is nagyon jelzik, hogy magas ez az ár, és hogy ugye zavarja azért értelemszerűen a vállalkozót, pedig egyébként jó, egyre jobban pozícionálja, és akkor én beszélgettem vele, hogy egyébként lehet, hogy ez is a probléma, hogy nem elég emeli ki, mert ahhoz képest, hogy egy privát séf szolgáltatás, mert bárhogy nézzük, nem kell neked egy privát séfet havonta megfinanszíroznod ilyen, mondjuk ilyen 400-500 ezer forintért, vagy akár még többért is plusz ugye a kaját megvenned, hanem így tőlük veszed, nem kell, hogy minden nap természetesen ezt edd. Ugye ez is benne van, és hogy valójában így egy sokkal minőségibb ételt kapsz, olcsóbban, mint egy privát séfet megbízna, sőt, privát séf egyébként drágább. Még úgyis a többen mennek főz.
Egy kicsit elgondolkodtam egyébként itt utána, hogy miért nem fogadták el az ajánlatot, mert szerintem jó volt az ajánlat. Azért ezek nem kis összegek.
Aha, és mi lett a...
Én azt gondolom, hogy de ezt nem tudom kijelenteni, hogy alapvetően azért ez egy jó reklám volt nekik.
Aha. Nem tudom.
Lehet, hogy egyébként szerintem ez egy jó reklám volt nekik. Aha. Figyelj, sokszor az a reklám is reklám, amikor azt mondják az emberek, hogy nézd már mennyire drága.
Értem.
Mert akkor megnézik, nem? Aha. És akkor onnan van az az ember. Tehát, hogy amikor kidobsz egy hálót, és akarsz halat fogni, akkor abba a hálóba nagy eséllyel lesz hal.
Aha.
Egészen biztos, hogy megdobta jelentősen a megrendelési állományokat ez a cápák között műsor.
És ott én tudok egy olyan infót mondani, hogy nagyobb volt a várakozás, hogy mennyire dobja meg, és ez nem jött be nekik annyira.
Aha.
Tehát, hogy ott van, de majd még kérek egy feedbacket, mert lehet, hogy ez egy hosszabb távú, tehát, hogy azonnal nem rendel mindenki, majd megkérdem az alapítót, de én is egyébként ez a részében egyetértek, hogy ez a reklám biztos, hogy segíthette.
Meg tudod, tehát, hogy nyilván az ő fejükben is megvan egy olyan rezervációs ár, amiért viszont azt mondják, hogy jó, ha ennyit megadsz, egyébként bejöhetsz. Tehát, hogy valljuk be őszintén, azért 2 milliárdot nem tud érni még egy cég.
Aha.
Ez lehet, hogy ha mondjuk 5 év múlva nézzük, vagy 3 év múlva, vagy 4 év múlva, akkor tud annyit érni, amikor már akkora az árbevétel. De általában mondjuk az ilyen típusú cégeket nem ARR, ugye éves megújuló árbevételes szorzóval szoktuk a cégértéket számolni, hanem általában mondjuk diszkontált cashflow-val. Ugye mit jelent a diszkontált cashflow? Ugye azt jelenti, hogy megnézik azt, hogy mi az eredmény termelő képessége egy cégnek, kiprojektálják azt 5 évre, a várt eredménynek az első 3 évét összeadják, tehát hogyha mondjuk az első évben csinál mondjuk 100 milliót, a másikban 150-et, a harmadikban meg mondjuk 200-at, akkor az mondjuk 450 millió forint, plusz a negyedik évnek azt hiszem a bizonyos százalékát szokták venni, tehát mondjuk 80%-át, az ötödik évnek meg mondjuk a 60%-át, ebben szokott lenni egy kis játék, de hogyha mondjuk azt nézzük, akkor elég nagy eredményt kellene ahhoz gyártani, hogyha diszkontált cashflow módszerrel számoljuk, hogy mondjuk 2 milliárdos legyen a cégérték. Yeah. Tehát, hogyha még éves szinten is hoz 100 milliós eredményt, akkor sem lesz 2 milliárdos a cégérték, mert nem jön ki a matek. Tehát, hogyha össze is adjuk az 5 évnek az eredményét, igen, akkor sem jön ki a matek.
Sőt, még az iparági szorzóval is megszorozzuk, akkor igen. Igen. Sőt, ezen a piacon meg leginkább még alacsonyabb ugye az iparági szorzószám.
Úgyhogy amikor egyébként ajánlatot teszünk, azért ott végig számolgatjuk ezeket, hogy mi a realitás, hova tudna fejlődni, hol lehetnek a töréspontok.
Itt egyébként maga a termékár, most itt nézem így az árakat, azért ez az 5000 forint egy főétel, ugye például a mai nap, amit itt nézünk. Egyébként, tehát hogyha ma rendelsz a Voltról bármilyen főételt, akkor az is körülbelül ilyen 3000, tehát egy pásztát megrendelni itt Budapesten, az 3300 forint, ahogyha nézed, akkor ilyen 1700 forinttal átlagosan van magasabban egy átlagár, ami egyébként 31%-kal magasabb a díja. Tehát, hogy lehet, hogy van egy ára, ami felett egyébként úgy érezik, hogy nagyon drága.
Én sokszor rendelek egyébként Voltról, vagy Fudoráról, éppen amihez kedvem van. De bevallom őszintén, én azért nagyon ritkán rendelek 5000 forint alatt, és alig eszek valamit.
Aha.
Tehát, hogy
igen.
Mert hozzászámolódik a kiszállítási díj, akkor a kezelési költségi díj, akkor most lett valami másik díj. Tehát, hogy gyakorlatilag mire minden rárakódik, egyébként ugyanott vagy, és ugyanazt teszed minden nap. Tehát, hogy szinte nincs akkora nagy különbség, csak ugye... Az, hogy itt 5000 forint egy kaja, de nincs kiszállítási díj, a másiknál meg mondjuk 3780, de van kiszállítási díj, vagy 4200, mert most bármilyen főételt nézel, azért nagyjából ez a 3000 és 4500 között azért ott van egy bármilyen kiszállítós cégnél is, körülbelül.
És mint egyébként így befektető az, hogy látod, neked így maradt így figyelő listán az a Food Revolution? Vagy bizniszként így értékes lehet, vagy nem?
Nem. Hát így már nem. Tehát, hogy gyakorlatilag ott volt egy ajánlat.
Aha.
Itt nyilván mindenki megy tovább. Tehát, hogy nekem ilyenkor nincsenek ilyen figyelő listáim, hogy hát, ha egyszer majd felhívnak, de jó lenne, de nincs ilyen. Mert amúgy meg, ha valaki ezt tényleg tudatosan csinálja, akkor mindig van annyi biznisz, amivel tényleg el tud lenni, és én mindig előre nézek. Tehát én nem nézek soha átra, hogy de jó lett volna, hanem hogy ez ennyi volt, kész, menjünk tovább.
Értem. Oké, és most, hogy mondtad, menjünk is tovább, nézzünk, ha már van itt étel, akkor menjünk el egy sörös projektre. A Vámbír vállalkozás mutatkozott be a cápák előtt. Ugye páp, sörshop, kézműves sörkészítő, sőt, elkereskedelmi cég, szóval elég sok a repertoárt bemutattak itt a cápáknak. Ugye 20 millió forintért mentek a cápák elé 10% tulajdon részért, na hát a 20 milliót meg is kapták Alberttől és Moldován Andrástól, méghozzá úgyhogy 10 millió forinttal mind a kettő beszállt, 10-10%-et, tehát akkor 20-at azért lecsíptetek onnan. Így a műsorban ugye ez az ajánlat hangzott el. Ugye itt láthattuk azt is, hogy nem csak az alapító cégvezető ment be, hanem egy kulcsember is volt, aki azért szerintem eléggé múlt a bizniszt, sokat beszélgettek, és ugye a műsorban is sokat beszéltetek róla. Meg egyébként látszott azt, hogy a kommentelők is azért, vagyis mondjam, támogatják a Szilárdot, ugye, aki a vállalkozást azért kicsit felfutatta, valószínűleg neki is köszönhető. És egyébként most még nem a százalékokról beszélve, ti ezt hogy éltétek meg ott, hogy a vállalkozó akárhogy beszél a kulcsemberéről, vagy mi volt még egyébként, akár az adáson kívül, amit nem láttunk. Tok.
Azért élesebb volt a nyelvük a szokásosnál, tehát, hogy ők felvettek egy ilyen szándékosan ilyen picit bicskanyitogató, de mégis azért egy ilyen éppen észszerűség keretein belül maradó kommunikációt.
Az maga biztosság talán, vagy minek hívjuk?
Szerintem ezt előre, aha, ezt bekoreografálták, én azt gondolom legalábbis.
Aha.
Tehát, hogy az, hogy így beszélnek egymással, az jelentheti azt, hogy nekik van tényleg egy nagyon közeli jó kapcsolatok. Azért ők, ha jól emlékszem, már 5 éve együtt dolgoznak, tehát 5 év alatt azért nyilván kialakult. És az ő kicsit ilyen lazább karakterüket egyébként tök jól be tudták pozícionálni. Tehát nyilván, akik bejön a cápák közöttbe, ott azért nem baj, ha néha bevállalnak dolgokat az emberek, mert akkor úgy emlékeznek rá, van miről beszélni. Ők ezt bemerték vállalni, szerintem ez egyébként teljesen rendben van. A mögötte lévő üzenetek az, hogy egyébként Szilárd ugye nem tulajdonos, a vezér ugye tulajdonos, ebbe voltak szintén viták, hogy akkor ez most jó-e, nem jó. Alapvetően itt meg is oszlott szerintem a társaság, mert ugye Eszter is, meg talán András is, vagy ugye többen mondták azt, hogy mivel Szilárd nem tulajdonos, ezért ez egy kockázatosabb vállalkozás, ami alapvetően igaz is. Tehát hogy, tehát, hogy fontos azt kijelenteni, hogy nagyobb a kockázata annak, hogyha mondjuk kapnak befektetést, akkor, hogyha a Szilárd elmegy, akkor mi lesz a vállalkozással. A másik oldala pedig az, hogy alapvetően, amikor működtetsz egy üzletet, ott azért, ha vannak kollégák, munkavállalók, nem tudsz mindenkit tulajdonossá tenni. Tehát, hogy az sem járja, hogy úgy építesz fel egy céget, hogy az egy emberen múlik. Tehát, hogy itt a válasz egyébként pont a kettő között van, hogy van-e olyan struktúra a vállalkozásba, amit hogyha Szilárd elmegy, vagy bárki elmegy, akkor egyébként valaki úgy át tudja venni a helyét, hogy mondjuk nem dől be. És egy vállalkozásnál mindig arra kell figyelni, hogy ne kulcsemberektől függjünk, vagy ne lehetőleg azért ne legyünk annyira kitéve, hanem hogyha vannak változások, azt ki tudja bírni a vállalkozás. Ez pedig olyan dokumentáltság kell, olyan szervezettség kell, olyan szervezési struktúra kell, a tulajdonosoknak is, meg mindenkinek úgy kell támogatni a dolgokat, hogy az utána életben tudjon maradni.
Oké, de milyen érdekes, hogy ha van egy vállalkozó, akkor ugye eljut addig, hogy mondjuk van 3-5 fő munkavállalója. A vágya az, hogy végre legyen olyan, aki helyetted dolgozik is, mert hogy inkább úgy fogalmaznék, ez rosszul fogalmaztam, hogy át tudja adni a felelősséget, hogy nap mint nap ne csak ő küzdjön a vállalkozásért, hanem legyen olyan munkavállaló, akire rá tud tenni felelősséget. Magyarán elkezdünk kulcsembereket kinevelni, majd ugye jön a következő, hogyha nem figyelünk eléggé, akkor ő túlságosan kulcsember lehet, ami most azért ez egy üzleti podcast, amit néztek, ami a vállalkozó szempontjából ugye most, mint ahogy itt láttuk, ugye túlságosan kulcsember lett Szilárd, amit ugye azzal, hogy is mondjam, eszközölhetünk ki, hogy amellett, hogy keressük a kulcsembereket, és megpróbáljuk a felelősséget leadni, akkor valószínűleg, amiről te beszéltél, ez a rendszert építünk mögé.
Itt, amit mondasz, szerintem itt két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy fontos, hogy legyenek kulcsembereink.
Aha.
Kérdés nem ott van, hogy adjunk-e nekik szerintem tulajdonrészt, hanem hogy motiváljuk őket, hogy milyen környezetet teremtünk nekik, amikben ők hosszú távon jól tudják érezni magukat. Milyen olyan juttatásokat kapnak, esetleg kapnak-e az eredményből valami olyan bónusz juttatást, amivel ők tényleg motiválva vannak, el vannak ismerve. Az elismerésnek nagyon-nagyon sok árnyalata van. Rengeteg. Tehát, hogy a tulajdonrészsel én speciál nem feltétlenül mindig értek egyet, mert én még nem kevés olyan jó best practice láttam, hogy tulajdon részért egyébként valaki jobban megerőlteti magát. Ugyanúgy el tud menni.
Igen.
Lehet, hogy jobban adott esetben elszáll, magabiztosabbá válik. Lehet, hogy pont az rombolja a motivációját. Tehát ezek szerintem nem egyértelmű dolgok. Egy tulajdon rész az én szememben nem egyenesen arányos azzal, hogy az ő motivációt akkor évekre bebetonozzuk. Mert az embereknek érzései vannak. Tehát lehet, hogy ő, nem tudom, lesz egy válása, inkább azt gondolja, hogy a magyar politikai helyzet mégsem annyira jó, akkor inkább külföldre költük. Tehát egy millió olyan dolog, külső hatás lehet, ami nem tud megakadályozni egy tulajdonrész, hogy azt ne érez.
Igen, igen.
Szóval ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye, amit mondtál, hogy a tulajdonos vagy a vezető megpróbál leadni minél több mindent az embereinek. Szerintem nem megpróbálni kell, hanem ez egy felelőssége a tulajdonosnak, hogy adjon le, meg a vezetőnek is. Tehát a szervezetet azt a struktúrában kell építeni, piramis jellegűen, hogy jóformán a szervezet tolja, a szervezet vigye a vállalkozás, és ő támogassa a vezetőt, és ő szolgálja ki gyakorlatilag, most a szó jó értelmében, a tulajdonosokat is.
Hát igen, mert az is a baj, hogy egyébként, hogyha nem adunk le felelősségeket, akkor valójában pont a stratégiai feladatainkat nem tudjuk ellátni, mert a munkaidőnk egy részébe csomó olyan folyamatot el.
Leegyszerűsítem a kérdést. Mit veszünk gyakorlatilag egy új munkavállalóval? Időt. Uh-huh. Tehát, igen. Hogy jóformán én időt vásárolok ahhoz, hogy hogy ne nekem kelljen elvégezni egy feladatot. Uh-huh. És azt valaki elvégezze. Ergo, én átadom a felelősséget annak az embernek, hogy az a feladat onnantól a tiéd. Ezt nyilván jól kell kezelni, de valójában én mindig időt szeretnék venni. És nyilván nem azért van minél több a kollégája az embernek, mert nem tudom, kollégamániás, hanem hogy nyilván a szervezet akkorára nőtt, hogy annyi ember tudja elvégezni azokat a feladatokat. Aha. És ennyi.
Most, hogyha nézzük a sörös projektet is valójában, akkor mondhatjuk azt, hogy egyébként a vezér, hogyha így hívhatjuk, hogy ő jó döntést hozott abban, hogy oda vette magához a Szilárdot, hiszen emiatt tudott további innoválni, vagy most innovációnak tartom azt, hogy még bevezettek új söröket, elkezdték a saját gyártást.
Webshopot indított, igen. Tehát gyakorlatilag olyan skillt hozott be, amit a vezér nem tudott. Tehát, hogy jó döntést hozott? Hát persze, hogy jó döntést hozott. Tehát, hogy ő nagyon jól gondolt, hogy a Szilárdot be kell hozni. Ilyenkor nyilván benne van egy lutri, hogy a Szilárd jó lesz-e, vagy nem, de jó lett. Uh-huh. Tehát, hogy látszik az, hogy a Szilárd ezt élvezi, megvan minden olyan feltétele, amiben tud növekedni, és egyébként maga, hogy miért is adtunk ajánlatot, engem nem érdekel a kocsma, nem érdekel a páb, és viccelődtünk is Andrással az, hogy na, akkor van egy pábunk, de nem járunk pábban. Tehát nem megyünk el iszogatni. De jóformán itt volt egy olyan webes értékesítés, amit ki tudtak növelni nagyon rövid idő alatt, ugyanakkora árbevétellé, mint a páb. Tehát jóformán, ha pábnak van mondjuk körülbelül 90 milliós árbevétele, nagyjából még egy 80-90 milliós árbevétele lett egy webáruháznak, ami már skálázható. Tehát ott nem az van, hogy be vagy zárva egy üzlethelyiségbe, és attól függ, hogy éppen kijön be, hanem hogy igenis van jelen létjogosultsága annak, hogy egyedi söröket ilyen kontextusban webben értékesítsünk. Tehát, hogy erre rátaláltak, és valójában az én szememben, meg András szemében is ez volt a döntő, hogy azért szálltunk be, mert itt van egy olyan növekedési lehetőség, ami a nap végén skálázható.
Ugye az előző részben, amit ugye elemeztünk is, ott egy gin tonikos projektbe fektettél be, ugye most akkor befektetél egy sörösbe, és nem tudom, itt el lehet árulnunk, hogy végül a deal az létrejött? Vagy ez még folyamatban van?
Ez még folyamatban van.
Értem.
Tehát ilyenkor, hogy mennyi idő egy dílt leütni, ez nagyon-nagyon sok minden múlik. Az adatszolgáltatáson, az üzleti terven, kiderül neked dolgok, nagyon-nagyon sok minden összetevő van még egy ilyen cápás pitch után. Tehát, hogy ott hallunk bizonyos információkat, abból leszűrjük a lényeget, ott lesz egy igen, vagy egy nem. Ha megyünk tovább, akkor onnan azért, amit mondtam is az előbb, az előző a Food Revolution-nél, hogy másfél, akár 4 hónapig is eltarthat gyakorlatilag egy ilyen folyamat.
Igen. Ugye András egyébként szereti az ilyen projekteket, ugye volt ez a nyalókás, ahol azért sikeresen exitáltak is, meg látszott azt, hogy nagyon jól támogatni tudta ugye ott a Folting adásékat, tehát hogy az látszott, hogy jó volt. Na hát jött egy seppkötőző GL projekt, ugye az Organica FX, és ők ugye azt találták ki, hogy egy ilyen sebre egy sprét fújunk, akkor ugye kicsit gyógyhatású készítményeknek köszönhetően gyorsabban begyógyul a sebünk, és ugye ők 1,5 millió euróért jöttek 20%-ért, egyébként ott már, ahogy nem is tudom, most pont a Varga Eszter mondta ezt, hogy red flag, na amikor azt, hogy 9 éve fejlesztik, és ennyi pénzt kérnek, akkor ott tudod, hogy ott nagyon sok menedzsmentbeli probléma lehet, meg minden egyéb probléma. Itt nagyon röviden írtam én is ennyit, csak hogy egy cápa sem adta meg, sőt, ugye nagyon sokan kételkedtek is a termékbe, mert itt a legdurvább adat, hogy 300 alkotó elemből áll a termék, ami ugye itt jöhet minden, hogy mi is csoda kutatásokat raktak bele, meg ilyesmi, azért 300 alkotó elem, egyrészt annyi mindent belerakni gyártásilag is, egyébként nekem is minden reflek, hogy akkor úgyis ezt hogy csinálják, kell-e bele ennyi? Na és a fő kérdés, ugye Albihoz mit éreztél te, mi volt, amikor őket meghallottad?
Hát azért azt tudni kell, ugye az előző videómban is elmondtam, hogy általában ugye ezek, nem általában, hanem ezek a felvételek lényegesen hosszabbak. Uh-huh. Hát ott ez durva volt. Tehát, hogy maga egyébként, amikor mentek az adók kapok, azért az úgy, hát sok mindenki lett vágva. Ennél élesebb volt, tehát ez már egy ilyen viszonylag konzervatív adásra lett visszacsinosítva.
Értem. Mondjuk azt, akkor kiemelhetjük, hogy az RTL klubnak köszönhetik az Orradical Fixesek, mert egyébként a másik oldalt meg inkább ezt vágnák be, csak ott gondolom mindkét részről nem volt
talán jobb. Tehát, hogy alapvetően szerintem itt nagyon sok minden félrecsúszott. Kezdve onnan, hogy igen, az ajánlatot nagyon-nagyon sokára fogalmazta meg, tehát rengeteget beszélt, nem volt egy eleje-vége a pitchnek, amit ott hallottunk, tehát, hogy úgy kellett kikönyörögni, hogy jó, de mennyiért jöttél, mennyit az?
Értem.
Ugye ez egy nehéz volt, amikor meghallottuk, hogy mekkora az összeg. Ilyenkor mindig azért minél magasabb az összeg, hogy azért mondjuk ki, annál kisebb az esély annak, hogy ebből lesz befektetés, mert ott azért azt már jól meg kell gondolni. Tehát az már nem arról van szó, hogy most odaadsz egy 10-es vagy 20-as, hanem hogy másfél millió euró ráállású 20%-ért.
Nem adsz oda egy 10-est vagy 20-est, ezt olyan jól mondtad. Igen.
Tehát szerintem ez már eleve egy szűkítő tényező, és jobban kell tudnod artikulálni, hogyha nagy pénzért jössz, hogy miért akarod azt a pénzt, és hogy ott valami olyat kell mondanod, amire tényleg valami, nem tudom, olyan megrendelés állományt kell teljesítened, vagy valami megvan mondjuk valamire a licenszed, és hogyha most ezen indul, akkor... Tehát valami olyat, ami ilyen nové, hogy azt ott akarod, hogy és akarsz csatlakozni.
Igen, például ebben akkor lehet, hogy azt lehetett volna, hogy mennyi gyógyszertárban már ott van a termék.
Hát azért másfél millió euró még lehet, hogy úgyis azért sok lett volna. Ott inkább, hogyha már, nem tudom, ott vagy mondjuk három országban, és egyébként megnyitnál még ötöt, mert a három ország az egyébként, nem tudom, már kiveri a kasszát, akkor lehet. De alapvetően ugye itt nagyon sok minden így félrevitte, mert ez a 300 alkotóelem, ugye, amit az előbb te is kiemeltél, nincs ennyi a termékben. Tehát ez egy kommunikációs... ilyen baklövés volt az úrtól, amit behozott, mert ő azt akarta mondani, tehát tudni kell, hogy ezekben csak természetes összetevők. Én megnéztem a listáját. Tehát ez nem egy ilyen kémiai, meg gyógyszerészeti, hanem ez olyan, mint az Aloe First, csak feltuningolva még olyan gyógynövényhatóanyagokkal, amik még egyébként a sebgyógyulást tudják pozitívan befolyásolni. És valójában ugye az Aloe First az, én nem vagyok MLM-es, meg semmi, de azt tudom, hogy én is, hogy működik, mert mi is használjuk, meg sokan használják, és látom azt, hogy tényleg jó. És jóformán itt annyi történt, hogy még egy csomó olyan hatóanyagot betettek, levendula, meg nem tudom, már nem emlékszem pontosan, amik még támogatják ezeket a folyamatokat. És itt én azt gondolom, hogy ott ment el a kommunikáció, hogy amikor ez a 300 alkotóelem jött, ugye ez Andrásnál kiverte a biztosítékot, hogy itt arra gondolt, hogy ezeknek az összetevőknek vannak még ilyen alkotóelemei. Érted, mit akarok mondani? Tehát, hogy nem 300 dolgot raktak bele, és ezt ebből nem tudott kijönni. Tehát ezt nem tudta jól megfogalmazni, hogy nem erről van szó, hanem van benne, nem tudom, 20 darab összetevő, és a 20 összetevőnek vannak még egyébként olyan alkotóelemei, amik támogatják. Érted, mit akarok mondani?
Igen.
És ez nem jött ki jól, mert ezt nem is tudta, nem is magyarázta utána meg, és elment, ott már nagyon elment ilyen személyeskedésbe is egyébként a felvétel, és már nehezen lehetett ebből visszajönni. És alapvetően ugye az, hogy most ez jó-e vagy nem, nekünk ott én azt gondolom nem tisztünk megállapítani. Igen. Most kivetített képeket, hogy gyógyultak sebek. Itt inkább a probléma az, hogy a kommunikáció, tehát az, hogy rá volt írva a dobozra, hogy 3×6-szoros sebgyógyulási gyorsaság, nem tudom pontosan, hogy volt megfogalmazva, de ez volt a lényege, az gyakorlatilag az egy GVH-s kérdés, tehát gazdasági versenyhivatali kérdés, mert nem írhatsz ilyet rá. Ja. Tehát akkor írhatod rá, ha van klinikai studied, ami csilliókért tudod megcsináltatni, mert ott nagyon sok, tehát azok nagyon nehéz folyamatok. Uh-huh. Nagyon sok ember, tehát ott nem az van, hogy akkor összeszedek három embert, meg a haverokat, hogyha van seb egy gyere, és lefotózom, hanem ott az klinikai körülmények között kell olyan formalizált vizsgálatokat csinálnod, amik akár évek is lehetnek.
Igen. Igen.
És 100 milliós tételek. Tehát ez nem az 1-2 milliós kategória, hanem a 100 milliós kategória mondjuk egy ilyet elérni, és akkor írhatod rá ezt, hogyha ez bizonyítva van. És innen jött részemről is a probléma, meg a Petya részéről is, hogy amiket állítottak egyébként hatások, lehet, hogy tényleg működik, nem akarom ezt minősíteni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Nem mondhatunk ilyeneket.
Igen.
És innentől kezdve, ha nem mondhatunk ilyeneket, hogy teszed ki a boltok polcára? Tehát mi az a hívó szó, amivel eladod? Tehát ha nincsen semmi sztári, tehát gyógynövényekre építjük a kommunikációt, ami eleve nehéz. Tehát ott van egy EFSA lista, és az EFSA lista alapján megvan az, hogy milyen gyógynövényről mit mondhatsz. Általában nem sokat, tehát ezért is nehéz az étrend kiegészítő piac, mert nem tudod azt mondani, hogy ez meg ez erre jó.
Igen. Itt egyébként pont van egy ugye valamennyire versenytársuk, teljesen egy kicsit más piac, de volt is a cápák között be az 1000 jó fűs, ott nem is akartak befektetni a cápák, mert nem akarták elrontani. Náluk is látszik, hogy csak a gyógynövényekre építve, amúgy megél belőle a család, meg tök jó, de nem tudsz feljebb skálázódni, mert ott már rámész arra a piacra, ahol már plusz dolgokat kellene beletenned, és közben nem tudod kiemelni, hogy mennyire jó, mert nem állíthatsz olyat.
Nem mondhatod el.
Igen, nem mond, igen.
És hiába hozol ide mindenféle írományt a weboldalakról, vagy nem tudom, webportálokról, meg valahol volt egy ilyen tanulmánya, amit otthon elkészítettek, és arra alapozva ezeket nem mondhatod.
Ugye itt Alival arról is beszélünk, hogy van egy plafon, mondjuk tételezzük fel, amúgy ezt a terméket elkezdik értékesíteni, és mondjuk egy jó fut, viszont elér egy 200 millió forintot, és ugye skálázódásnál arról beszélünk, hogy a 200 millióról neked el kell tudnod érni mondjuk 1 milliárdot. Csak most azért nem tudsz elérni 200 millióról 1 milliárdot, mert hogy nem állíthatsz ilyen pozitív dolgokat a termékedről, egyébként jogosan, tehát védenek minket egyébként ezek a szabályok, tehát minket, mint állampolgárokat, és ugye közben meg már olyan területre tévedtél, ahol egyébként a gyógyszeripar is versenyzik, erős pénzekkel, tehát ott már megint szembe kerültél ezzel, ez benne Dávid Góliát harc. Még egy témát behoznék itt, hogy mondták azt a végén a Lilunak, hogy még nem volt ilyen, hogy valaki kételkedjen a projektben. És hogy én akkor gondoltam, néha tök jó meghallgatni, amikor a Lilunán valamit mondanak, és hogy akkor gondolkodtam bele, hogy na várjunk, ha nem kételkedett benne még senki, akkor szerintem egyébként az adásból is kiderült, hogy ők még soha nem mentek mondjuk 10-nél több helyre ezt eladni, mert akkor ott azért már a B2B partnerek elkezdenek kételkedni benne, és elkezdik megmondani, hogy hát oké, rendben, de hát mi az a termék, honnan van?
A kérdés az ilyenkor, hogy kinek tették föl a kérdéseket, tehát hogyha otthon a családnak, hogy egyébként szerintetek ez működik-e, látjátok, hogy működik, valószínűleg azt kapták, hogy persze működik. Tehát, hogy ez üzletileg ilyen formában lett-e valaha validálva, azt én nem tudom. Valószínűleg nem, vagy nehéz ezt így innen megmondani, de alapvetően, ha engem kérdezel, hogy a termék jó-e vagy nem, szerintem jó, mi is használjuk otthon. Tehát vittem, ilyenkor mindig lehet hazavinni, hogy nem tudom, így viszek haza.
Értem.
És akkor mi használjuk, és tényleg jó. Tehát, hogy működik a termék.
Hát jó, persze, ugye tök jó.
A kontextus, tehát hogyha nem ennyi lett volna, tehát nem így lett volna ez az egész előadva, nem ennyi lett volna kérve, nem ilyen erős állításokkal, én simán el tudom képzelni, hogy egyébként ebből még befektetés is tudott volna lenni.
Oké, te hogy csinálnád? Most itt lenne ez a termék, meg ott te is használod otthon, mi lenne a következő lépésed a vállalkozók helyébe? Egy ilyen termékre?
Hát valahogy elkezdenék kijönni az álomból, tehát hogy mi lehetne, meg a csillagokról egy picit úgy leválni, és elkezdeném azt megnézni, hogy jó, hova akarok eladni, kinek akarok eladni, mennyi kell az alapgyártáshoz, és mi az a legkisebb minimum, amit meg kell ahhoz ugorjak, hogy egyáltalán elinduljam, mert nekik nem kellett egyébként sok. Nyilván jogásszal megnézi a kommunikációt, meg hogy hogyan lehet ezt az egészet összerakni, de én biztos vagyok benne, hogy ez tutira nem kellett volna ehhez több 50 millió forintnál, és már az is azért szerintem nem kevés, és egy 50 millió forint 30%-os üzletrésznél szerintem többen elgondolkodtunk volna, és nem ilyen kommunikáció mellett, hanem egy struktúrát a pitch
És ezek olyan problémák, amiket meg lehet oldani, hogy ezt a vállalkozást így sínre tegyék, és te hol értékesítened? Online, boltokban, vagy az le kéne tesztelni ezt?
Fia, azt nézd, hogy valójában te mit akarsz, tehát, hogy ha mindig meg akarod ugrani a csillagokat helyből, igen, akkor az nehezen fog menni. Igen. Tehát, hogyha az a döntési pont, hogy vagy adsz másfél millió eurót 20%-ért, vagy akkor nincs deal, akkor az nehéz. Tehát, hogy nem, tehát ez valahogy jobban fel kell struktúrálisan építeni, hogy nem egyből akarunk mindent, igen, hanem hogy meg nem ki akarom fizettetni az elmúlt 9 évet, mert hogyha érted, most nem kapsz pénzt, akkor a következő 9 évetben sem fog tudni elindulni. Tehát, hogy valahogy le kellene szállni úgy a földre, hogy oké, mi az a legkisebb minimum, amivel egyébként el tudnék indulni, és fel tudnánk építeni, és ki az a szakértői háttér, vagy szakmai háttér, aki ebbe valamilyen szinten még tudna is adott esetben segíteni.
Igen.
Mondjuk egy Minner.
Igen, azt mindenkinek érdemes olvasnia. Aki még nem ismerné, ugye egy üzleti magazinról van szó, van a YouTube videóink is, meg podcastek, cikkek, próbáljátok ki, teszteljetek le minket. Szóljatok, hogyha annyira nem jó, de hát remélem ilyen ritkán van ilyen panasz. Meg lehet rossz napunk. És akkor nézzük a következő projektet, ami egy érdekes, az a Hack Science. Ugye ez egy mesterséges intelligenciát is használó szoftver, és a tudományos kutatásoknak az átláthatóságát segíti, könnyebb keresni benne, sőt, következtetések levonásában is segít ez a szoftver, ami egyébként biztos, hogy nagyon hasznos lehet, bár szerintem a Google is mindenfélét most aztán mindenre ráeresztik az AI-t, és próbálják így fejlesztgetni. A vállalkozó 50 millió forintot kért, és 4,5%-os részesedést adott volna a cégéből. Volt többszörös ajánlattétel, és a végén 3 cápa ugrott rá, 20 millió forintért 4,4%, ugye Eszter, Balogh Petya és Albi ugrott bele ebbe a projektbe, ami tényleg egyébként így a pont ebbe az adásban, meg az egyébként az egész évadban ez egy izgi projekt, és egyébként egy átlag nézőtől, meg tőlünk is totál messze van, tehát ez nem olyan, hogy van egy cucc, amit ráfújsz a sebedre, és akkor meggyógyítja, és ezt így meg lehet érteni, hanem nehéz megérteni azt, hogy van ott egy kutató, aki a többi kutatást is átnézni és szenved, és én sok kutatást szoktam a Winner miatt átnézni, mert ami üzleti vállalkozókkal kapcsolatos, és a kedvencem, amikor már az abstraktba annyi előzetes kutatásra hivatkoznak, hogy még mindig nem értem oda, hogy amúgy akkor oké, akkor de most mi is az, és akkor tudod, leírják, hogy XY mondta ebben a témában azt, hogy meg a 2020 vagy 2003-as, Isten tudja milyen kutatás, bebizonyította, hogy a cégfejlesztésben a nem tudom mi a fontos, és akkor azt látja csak, hogy egyébként nagyon alaposak a kutatók, a korábbi tanulmányokat is jó áttanulmányozzák, de biztos, hogy lehetnek ilyen különböző gepek. Például amikor nekünk volt egy gerilla kampányunk, és kutattam, hogy egy gerilla kampány miért jó, és ott döbbenetes milyen kutatásokat találtam. Korábbi kutatások találkozva, és mindig ugye hivatkoztak egymásra, és egyébként ez egy nagyon jó volt, de biztos itt is van olyan, amire nem lennünk rá, mert nincs idő. Közben egyébként kutatni is kéne. Na és akkor itt kérdezném azt, hogy te mit láttál, ezt így elmondta a vállalkozó, mi volt az első ilyen zsigeri reakciód?
A zsigeri reakcióm az, hogy wow, tehát tényleg egy olyan dolgot látunk, amit azért ritkán lát az ember. Ricardo nagyon ügyesen pitchelt, jól össze tudta foglalni, alapvetően nyilván utána voltak ilyen kis korrekciók, hogy kiállt azt hiszem az András, és akkor András? Azt hiszem az András volt, aki kiment, és akkor segített neki elmondani, hogy akkor ezt még jobban megértjük. De alapvetően az ötlet igazából már nem is csak egy ötlet, de még ugye nincsen a piacon, az szerintem tényleg tök jó. És itt egy picit szembe is mentem magammal, mert ugye mindig azt szoktam mondani, és ezt nagyon hangoztatom, hogy
igen,
csak egy olyan vállalkozásba fektetek, ami a növekedéshez szükséges a tőke. Tehát ahol már van track record, van validáció, és itt nem volt track record, de volt validáció. Tehát alapvetően már voltak folyamatban olyan gyógyszergyárakkal tárgyalások és olyan folyamatok, amik egyébként nagyon biztatóak voltak a tekintetben, hogy ez nagyon jó lehet. És ugye itt azt szoktuk mérlegelni, amikor mondjuk van egy ilyen helyzet, hogy oké, még nincs valide, ez nagyon ritka eset, tehát azt hozzá kell tennem, tényleg extrém ritka. Tehát még nincs eladás, de olyanok voltak a körülmények, amik mégis azt mondták, hogy oké, ez így jó lehet, és a cégérték egyébként hiába tűnt nagynak, egy ilyen típusú szoftvernél nem annyira nagy, mert hogyha ez tényleg elkezd így ilyen formában menni és bejönni, akkor ez akár nagyon rövid idő alatt többszörös cégérték növekedést tud eredményezni.
Ugye itt, de mondhatjuk azt, hogy ez a seed fázis, tehát hogy az a fázisban fektettek még be nagyon az elején, amikor egyébként inkább a ismerősi körből vonnak be tőkét, tehát még nem is a kockázati tőkésektől, főleg egy ilyen projektnél, ez nem a startup fázis.
Nem, ez már kockázati tőke. Ez már kockázati tőke, mert aha, maga az összeg is seednek mondható, de ez abszolút kockázati. Tehát így vagy elbukod, vagy nem. Uh-huh. Igen. Tehát azért kockázati tőke, mert ott nem lehetsz abba biztos, hogy az a pénz az egyáltalán megmarad. És itt hatványozottan igaz, főleg a tekintetben, hogy még mivel nincs eladás, ezért nagyon-nagyon magas a kockázat.
De egy kicsit ez az a projekt, aminél a Pecsa szokta azt mondani, hogy ő befektett, mondjuk ebben most létezik fel, és ugye 20 millió forintot fektettél be 4%-ért, és hogy ez az a projekt, ami akár, ha nagyon bejön, akkor az összes eddigi befektetésnek a megtérülését is bőven többszörösen visszahozza.
Azt szokták mondani, hogy ugye a startupokból nagyjából 7 el szokott vérezni,
igen,
2 az, aki úgy szó-szó hozza, és 1 az, aki megtermeli az egészet.
Igen.
Ez fontos azért, hogy tisztába tenni, hogy itt azokról a startupokról beszélünk, akik még korai fázisban vannak. Tehát, hogy ugye a startupoknál is vannak különböző fázisok, akik már túl vannak a halálvölgyén, akik már működnek 4-5 évvel, túl vannak akár egy Series Z-n, vagy éppen a Series Z jön, és egyébként egy még nagyobb növekedés előtt állnak, ott azért ezek az arányok lényegesen jobbak. Tehát, hogy itt ez a Hub Science, ez kifejezetten a legalapabb szinten lévő vállalkozás, ami extrém kockázatos, mert simán lehet, hogy ő a hétben lesz benne, és el fog vérezni. Simán lehet, hogy egyébként abba a kettőbe, aki úgy hozza, nem annyira jó, de nem is annyira rossz, és mondjuk lehet, hogy ő lesz az, aki egyébként az egész 10-nek a befektetését mondjuk meghozza. Tehát ez egy ilyen játék.
Hát sőt, itt még nem is biztos, hogy tudjuk, hogy miből lesz majd pénz, mert hogy nem tudod, hogy még mi lesz az, amiért nagy mennyiségbe tudnak fizetni az emberek, meg sokszor van ilyenkor, hogy lehet, hogy az üzleti modell is teljesen átalakul azért, mert közben kiderül, hogy mi az, amire igazán van igény.
Igen, itt szerintem itt minden befektetőnek, vagy aki ilyenre adja a fejét, érzelmileg kell azt tisztába tenni, hogy ha ilyen helyre ad mondjuk pénzt, akkor utána ne fájjon a feje azon, hogyha kap egy telefonhívást, hogy lehúzzuk a rolót, hogyha holnaptól nincs plusz 100 millió a cégbe. És ezt el kell fogadni. Tehát ez egy ilyen sport. De nyilván itt a ticket size sem annyira nagy, tehát hogy 20 vagy 20 millió, nyilván az sok, nagyon sok pénz, tehát rengeteg pénz. De ezeknél a kategóriáknál az még ilyen, tehát éppen az alja kb.
Ő jó pénzt kért, mert hogy ő volt az, aki okosan kérte, hogy 50 milliót kért, ami már azért egy magasabb összeg, de 4,5%-ért, mert akkor amit mondtál is, hogy így lehet azért alkudozni, mert százalékba mehettek. Ez egy jó volt.
Igen. Alapvetően ugye az ő terméke ugye azért is volt másabb, mint hogyha mondjuk a önmagában a ChatGPT-t nézzük.
Igen.
Ugye most tényleg rengeteg megoldás jön a mesterséges intelligenciára, és azért azt látjuk, hogy az hétről hétre ügyesebbek. Tehát, hogy most pont láttam azt, hogy ugye most már videókat fognak tudni csinálni, ami azért alapvetően fel fogja forgatni a filmszakmát is. Tehát, hogy gyakorlatilag itt a Minernél megírjátok azt, hogy milyen filmet akartok promptolni, és utána azt megcsinálják.
Sáros Pataki beszéljen.
Tehát, hogy hihetetlen, ami előtt állunk. Na de, ugye a Hub Science az egy kifejezetten olyan szoftvert csinált, kifejezetten gyógyszer kutatás részére, amiben olyan gráfadatbázist is beemelt, ami a kutatók munkáját támogatja, és ott a mesterséges intelligencia ott úgy oldották meg, hogy ha van egy találat, akkor visszakövethető, hogy mi annak a találatnak a forrása, tehát vissza lehet követni, ami egy ChatGPT-nél nem lehet. Tehát, hogy beírsz valamit, kapsz egy választ, és örülsz, hogyha nem hallucinált.
Igen.
Itt gyakorlatilag egy kutatásnál azért nem lehet találgatni. Tehát ott tudnod kell, hogyha van egy eredmény, annak mi az eredője. És a Half Science ebben ügyes, hogy ezt meg tudta oldani. És jóformán ezt egy olyan gráf vizualizációs rendszerben oldotta meg, ami kiemelkedő az összes több ilyen szoftver között. Tehát ez egy olyan cél szoftver kifejezetten kutatók részére, amik az ő munkájukat nagyban tudja támogatni, és itt mi az eredmény? Ugye hogyha nézzük mondjuk egy gyógyszercéget, vannak kutatások, akkor egy kutatás mondok valamit, átlagban másfél év, vagy másfél évet foglalkozik mondjuk egy kutató vele, vagy több kutató, és hogyha egy ilyen szoftvert használnak, akkor az elképzelhető, hogy a másfél év az nem másfél év lesz, hanem mondjuk egy év, két hónap, vagy egy év.
Igen, de
tehát gyakorlatilag ott a kutatóknak a bérét lehet jobban megspórolni, és a gyógyszercégeknek itt van az eredménye a szoftver használatában.
És biztos, hogy erre rá is fognak repülni. Tehát, hogyha ez tényleg úgy van, ahogy ő elmondta, nem tudom, hogy most ez a befektetés
nehéz, nagyon nehéz, de tényleg nagyon nehéz, mert itt meg a sales ciklus őrült hosszú. Tehát ahhoz, hogy bízzanak ebbe a termékbe, és elkezdjék használni, és az ő rendszerükbe beemeljék, hát itt azért fel kell tűrni az imbújat.
Igen, de mondjuk lehet, hogy nagyobb a bizalmuk egy ilyen kis vállalkozással szembe, mint egy Google vagy más céggel, aki mondjuk úgy van, hogy most ugye itt az is a kérdés, hogy az ő saját adatait is hogy használja a rendszer, mert ugye itt nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy bármi, amit feltöltünk a Google-be, Google Drive-ba, vagy bárhová, abból valójában tanulhat az AI, és ugye úgymond nem az, hogy lophat adatot, de ugye a Microsoftnál is ez egy ilyen probléma, hogy a Copilot az dolgozik az adatokból, és vajon akkor vajon felhasználja-e azokat, sőt volt egy olyan is, hogy a Samsungnál azt hiszem dolgozók használták a ChatGPT-t, és ilyen prezentációkat, hogy is azt hiszem vissza lehetett hívni azokat, amiket meg utána dolgozott belőle a ChatGPT, és akkor kiderült, hogy hát így titkok mennek ki, tehát hogy a gyógyszeriparban azért, hogyha ezt meg tudod csinálni, ez sok mindent megkövetelnek, hogy ez jó egyik működés legyen.
Pro kontra, amíg nincs neved, addig nehéz.
Ja.
Tehát itt ez a baj, hogy lehetsz bármennyire okos, bármennyire jó szoftvert megírhatsz, bármennyire jól tálalhatod, hogyha ott nem találod meg azokat a kapcsolatokat azoknál a cégeknél, akkor nehéz azért bejutni. És ott azért egy olyan bizalmat kell építeni, ahol már benn vagy egy-két helyen, onnan már exponenciálisan egyébként nagyobb az esélyed arra, hogy bekerülsz sokkal többbe, mert már vannak referencia pontjaid. Csak az első referencia pontokat, tehát őrül nehéz megszerezni.
Magyarországon azért mondjuk egy Richter az egy jó indító lehet, nem? Mert azért a régióba ismerik.
Nagyon jó indító, tehát egy Richter az csillagos ötös tudna lenni, csak mire bekerül az ember, az mondjuk lehet, hogy 1-2-3 év, akár 4-5, közben a technológia avul, stb. Értem. Tehát, hogy ez nem annyira egyszerű járvég.
És akkor hogy álltok így a projektbe?
Improcess, itt is.
Igen, ez egy hosszú folyamat. Láthattátok azt, hogy az adásban szerepelnek a projektek, és ott elhangzik a befektetés, azért utána még nagy munka van. Cápák részéről is, meg a vállalkozók részéről is. Ugye, ahogy hallhattad, akkor Albival beszéltük át most a projekteket, és különböző témákba is még belementünk. Ezt még folytatjuk, lesznek még ilyen videók, úgyhogy érdemes bekövetni a YouTube csatornánkat, meg nézzétek meg az előző részt is, ugye itt azért 3-4 rész lesz legalább itt a cápák között kibeszélőbe Albival, és köszönöm, Albi, még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu